Köszöntöm vendégeinket a Világ zsidó szemmel című műsorunkban. Csernyánszky Judit vagyok. A vendégeinket jobbról mutatnám be. Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, volt nagykövet. Mellette Gadó János, a Szombat szerkesztője, szociológus. Középen Kardos Péter, főrabbi, Zugló főrabbi, az Új Élet főszerkesztője. És mellettem pedig Ádám Ráhel, a Kol Izrael magyar nyelvű adásának volt főszerkesztője. A mai témánk friss az emlékezés, az emlék az nem friss. 73 éves, a gettó felszabadulásáról, a gettó felszabadításáról beszélgetnénk ma, hiszen január 18-a a 73. évfordulónak a napja. És minden évben nagyon sok megbeszélni való van, habár, ahogy a tegnapi megemlékezéseket, beszélgetéseket, vitákat is hallgattam itt-ott a városban, azért mindig elhangzik az, hogy nagyon kevés mindig az információ. Azt hiszem, az itteni vendégeim ezt meg fogják cáfolni, mert mindenki nagyon sok forrásból dolgozik. És ugye a novembertől január 18-áig tartó időszak, ez egy nagyon drámai időszaka a magyar zsidóságnak, és ugye az emlékezés még azóta is úgymond vitaponton van, hogy mennyire lehet konszenzuális ez a megemlékezés. Hogy gondolják az én vendégeim azt, hogy tudunk-e úgy megemlékezni erről, hogy csak azok, akik érintettek, vagy tudunk világi módon bevonva mindenkit, mennyire tudunk együtt emlékezni? Nem arra gondolok, ugye, hogy a sportcsarnokban kellene most nagy megemlékezéseket tartani, de azt hiszem, ennek az ellentétjéről van szó, és még mindig nagyon szűkörű ez a megemlékezés. Kezdenénk ezzel, ki hogy látja ezt a kérdést? István?
Javíthatok egy kicsit?
Igen.
Csak hogy kekeszkedjek egy kicsit. Nincsenek érintettek és nem érintettek ebben a kérdésben. Ugye itt több százezer magyar emberről volt szó, tehát ha úgy gondolom, hogy szigorúan veszem, akkor az egész világ érintett benne, mert ugyanolyan emberekről volt szó, van szó, vagy volt szó, akik magyarok, nem magyarok, Afrikában élnek, vagy Ázsiában, tehát mindenki érintett. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes, bár tudom, hogy nem ezt gondoltad, de veszélyes megkülönböztetés lenni azt mondani, hogy ebben a zsidók érintettek, és mások meg nem érintettek.
Én a megemlékezésre gondoltam.
De a megemlékezésre is. Tehát erről nem is igazán a zsidóknak. A zsidóknak a halottakról, meg a szenvedésről kell megemlékezni. Arról, hogy volt gettó, hogy ott mi történt, és hogy végül is felszabadult. Erről nem igazán csak a zsidóknak kell megemlékezni, sőt, nagyon nagy baj lenne, ha csak a zsidók emlékeznek. Meg nem ez történik Magyarországon sem szerencsére. Csak akartam egy kicsit hangsúlyozni azt, hogy nehogy már véletlenül valaki fönnök adjon ezen a érintettek meg nem érintettek dolgon.
Kardos Péter?
Kicsit vitatkozva jeles munkatársunkkal, én, mint túlélője a kornak, kicsit másképp látom a helyzetet. Bennünket, túlélőket többnyire a szubjektivitás átkával vert meg a sors, vagy a jóisten. Mi 73 éve képtelenek vagyunk néhány kivételtől eltekintve objektíven szemlélni mindazt, ami történik a világban, vagy itthon Magyarországon. Egy-egy szó, egy-egy rajz, egy-egy kép, egy-egy megjegyzés. Mi mindig a rosszabbik értelmét értelmezzük. Így hadd utaljak arra például, hogy a gettó előtti hetekben, amikor csillagos házakat alakítottak ki, nekünk el kellett otthonról költöznünk, mert nem lett csillagos ház, ahol laktunk. Anyám, aki nagy porcelán és régiséggyűjtő volt, és minden élete értelmét ebbe találta meg, fogta a nővéremmel a herendi étkészleteket, letette a padlóra, és ráugrottak mind a ketten, amíg porrá nem tört, hogy ne kerüljön, hogy mondjam, finoman, paposan, érdemtelenek kezébe. Uh-huh. Oda került volna, mondom zárójelbe. És az alattunk lévő szomszéd, akinek nem kellett elköltöznie értelemszerűen, följött, mit csinálnak maguk? Mi saját dolgainkat összetörjük. Ahhoz maguknak nincs joguk, az nemzeti vagyon. Na most innentől kezdve, mai napig, ha a nemzeti szót hallom, és gondolom nem vagyok egyedül a túlélők között, most a nemzeti színháztól a nemzeti fodrászatig, ad abszurdum, erről a szóról automatikusan azok az idők jutnak eszünkbe.
Ez nem lehet könnyű manapság, mert minden nap halljuk, igen.
Ez nagyon nehéz, különösen, hogyha az ember nem épül a korának megfelelően. Mert ha nem, az a környezetnek jó, de ön saját magának, hogy mindenről ez jut az eszébe, nem egy kellemes érzés.
Rahel? Vagy bocsánat, önbe folytottam a szót?
Nem, hát nyilván még szó lesz a gettó.
Igen, igen. Vagy a megemlékezés, ugye?
Igen, igen. Igen.
Akkor Rahel.
Én úgy szeretnék itt szólni, mint aki 30 éven keresztül követtem a holokauszt túlélők, a magyar zsidó többek között, és nagy részben a magyar zsidó holokauszt túlélőknek a sorsát Izraelben, a rádióban, a műsoraimban. Én ahhoz a generációhoz tartozom, aki már a második generáció, és aki családilag érintett a holokausztban. És azok közé, akik között, akik elmondhatják, hogy ez el lett hallgatva. Ugyanis a családban az volt ez egy konszenzus volt, hogy nem beszélünk róla, mert a történelem úgyis megismétli önmagát. Úgyhogy nagyon sokáig erről nem tudtunk. Nekem borzasztóan nagy fájdalommal és elemi erővel hatott rám, amikor elkezdtem foglalkozni a holokausztal.
Mikor tudtad meg?
Tizenéves koromban, és aztán később, amikor férjemmel találkoztunk és összeházasodtunk, tizenéves találkozás volt ez, akkor még jobban elkezdtem ásni és kutatni ebben a témában.
Tehát nagyon óvtak a szüleid attól, hogy...
És aztán ezt követte az izraeli rádió, ahol nagyon-nagyon nagy részt szenteltem a műsoraimból a holokausznak, a holokausz feldolgozásának, azokkal a túlélőkkel való kapcsolatnak és megszólaltatásuknak a rádióban, akik a poklok poklából jöttek, és tudtak, és túléltek. Én nagyon-nagyon-nagyon kevésnek tartom azt a megemlékezést, azt a fajta emlékezés tudat kialakítását Magyarországon, ami sajnos több mint 70 év után is itt tapasztalható, illetve nem tapasztalható.
Milyen megemlékezés? Mert ugye tegnap volt nem is egy megemlékezés, azt hiszem azért ebből volt egy kis vita is.
Én most nem a zsidó közösségen belüli vitákra szeretnék koncentrálni, mert ezek annyira felesleges viták, fájdalmas viták.
De akkor mire?
Én arra szeretnék koncentrálni, hogy az a második, harmadik generáció, akit Magyarországon felnő, az nem tudja, nem hallja, nem érti, hogy mi történt. És ahelyett például, hogy füles baglyok számlálásával foglalkozna egy hétvégén a magyar ifjúság, azzal kellene foglalkoznia, hogy elmenjen és felkutassa, hogy ki volt az a 18 diplomata, aki Magyarországon például mentett zsidókat.
Erről is akkor majd fogunk beszélni. Tehát akkor te azt mondod, hogy ugyan
nem elégséges az oktatás, nem elégséges.
A zsidó szervezetek megemlékeznek, de az oktatás.
Itt minden egyes magyar gyereknek el kellene mennie a még túlélőkhöz. És itt programot kellene indítani, és a túlélőkhöz, és minden egyes túlélőnek fel kellene dolgoznia a történetét, meg kéne ismerni.
János?
Hát két dolgot fűznék hozzá, az egyik egy reflexió Istvánnak a mondandójára. Én barátja vagyok a humanista megközelítésnek, amikor arról beszélünk, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy az ember mire képes embertársában. Ugyanakkor nem tartom mellékesnek, hogy itt történetesen a zsidók voltak az áldozatok, és a európai népek a zsidókkal szemben követték el ezeket az alulnemúlható atrocitásokat és a zsidó ellenes indulatok történetének.
És hogy látod a konszenzuális emlékezet kultúrának a helyzetét állapot? Van-e, létezik-e, vagy ez még mindig csak egy...
Hát ez lassan-lassan változik. Kétségkívül nem állunk olyan jól, ahogy kellene, mert a gettó megemlékezés az a mazsihisz, illetve a ővele konkuráló emig, tehát a másik hitközség kebelében belül zajlik.
Igen, hozzájuk, hogy
ő hozzájuk igen. Jönnek el vendégségbe politikusok, közéleti emberek. Optimális esetben ezt a többségi lakossága, tehát a város vezetése, az ország vezetése kellene, hogy kezdeményezze. Mindenki kellene ezt kézbe venniük, ha valóban foglalkoznának ezzel. Ha...
De egyelőre ez fordítva van.
Igen, éppen ezt mondom, egyelőre ez fordítva van, a zsidóságnak kell kezdeményezni, és akkor a ország, a város vezetői, politikusok, közéleti emberek eljönnek, de ők ezt nem kezdeményezik. Optimális esetben ennek fordítva kéne lenni.
Kardos Péter, hogy gondolja ezt?
Hát én mindent másképp gondolok, mint a nem túlélők sajnos.
Ettől jó a beszélgetés.
És képtelen vagyok ilyen objektíve nyilatkozni, akár a jelen helyzetről, akár a múltról pláne. Én továbbadtam a családnak. Nem titkoltam el az élményeimet, sőt, élményeimet idézőjelbe, sőt, a 70. évfordulón, 70 év után bejártam azokat a helyeket, ahol azóta se jártam, ahol laktam. Csillagosház, nemzetközi gettó, és így tovább. És olyan szerencsém volt, hogy a Csillagosházban az a lakás üresen állt, és az önkormányzat tekintettel a kérésemre kiadta a lakáskulcsot, szerette volna körülnézni. Változatlanul egy tisztasági festésen kívül semmi változást nem láttam. Egy szál rózsát elhelyeztem, mert tudnék, akkor még együtt volt a család, ott utoljára. Elvittem oda a családot is. Na most itt egy kis baj történt, tudnélik, ezt szakember tudná megállapítani, az az egy óra, amit ott töltöttem, teljesen kizökkentett a jelenből. Abszolút úgy érkeztem vissza a múltba, hogy hazamentem, és a családom ott várt, és kezdett, ti hogy kerültök ide? Hát ti nem voltatok ott. Uh-huh. És hosszú percekig tartott, amíg visszazökkentem. Hát nyilván szakember tudja ezt eltönteni, hogy ez mit jelent szakmailag. Lényeg az, hogy a 70. évforduló, hogy úgy mondjam, verte ki legjobban a biztosítékot nálam. Apámat, akit a legjobban szerettem, ő tölték meg, nem a gettóban, hanem Hidegség Ilona Majorba, és hónapokig vártam a keleti pályaudvaron minden egyes nap a vonatokat, hogy mikor jön vissza, holott a anyám és a nővérem tudták, mert tanuljött, hogy látták, hogy meghalt.
De nem szóltam.
Kis cigarettás dobozba gyűjtöttem neki a cigarettát, tudtam, hogy dohányzik, és folyton egy kifejezést köszön vissza az egész korszakból, nicht vor dem Kind. Semmit nem volt szabad tudnom, de hát azért nem lehetett lezárni minden csatornát, úgyhogy a végén, amikor a Rákoskeresztúri zsidó temetőbe felavatták a mártír emlékművet, és a tömegsírokat létrehozták, ott temették el a különböző vidékekről hozott, kihantolt holttesteket, akkor mondták, hogy apu is itt van.
Zuglóban készül valamilyen emlékmű is, vagy emlékezés a vadász
igen, a zuglói nyilasház,
a nyilasház
szomszédságában az önkormányzat készül egy különleges föld alatti installációt létrehozni, de ez a zuglói nyilasháznak a tevékenységét van hivatva feltárni, vagy a közönség elé tárni. Zuglóban egyébként voltak és vannak is holokauszt emlékhelyek, aminek ugyan nincs köze a gettóhoz,
igen.
De a embermentéshez igen, a Slakta Margit féle ház. Tehát a nővérek a Dunába lőtt zsidómentő nővérek részei, egy része is Zuglóból származik, ott fogták el őket. és a szembelévő zsinagógában is végeztek ki zsidó embereket. Ugye ez a Tököli 80, szemben volt zsinagóga, amely ugye leégett. 83-ban ez egy, ahogy én neveztem, mindig a legnagyobb mártír emlékmű Magyarországon.
A zsinagógáról ugye leégett, hogy állnak most ezek a, szóval alapfelújítás vagy?
Értem. Most ha a negatív oldalát mondom, akkor azt mondom, hogy el se kezdték még a munkát.
Pedig annak most már egy éve vagy?
Már több. Egy év és három hónapja, októberben volt egy éve, de a terveztetések, a tendereztetések, a fellebezések, az engedélyeztetések, az akadálymentesítés, az újjáépítés, ez mind-mind veszi el az időt.
De hát folyamatban van végül is, ugye?
Hát végül is folyamatban van.
Tehát látni a végét.
Hogy 80 éven felüliek látják-e a végét, erre én nem mernék esküt tenni, én speciál nem látom.
A személyes emlékeket idéztük fel, Ráhel is, meg a főrabbi úr is. Kérdeznélek téged is, János, neked családi emlékek, kötődések a gettó történetéről vannak-e, vagy te, mint a Szombat szerkesztője, ezt hogyan éled meg ma? 73 évvel ezelőtt.
Történetesen a gettóhoz kevés emlékem kötődik, mert az én szüleim máshol élték át. Az én anyám a nemzetközi gettóban volt, az apámat pedig...
Kis gettóban.
Igen. Na, tehát a Pozsonyi úton. Az apámat pedig az öcsével együtt szalézi szerzetesek bújtatták.
Hát akkor te tudsz mesélni.
Igen, hallod, gyerekkoromban úgy teltek az évek, hogy egyfelől működött a nicht vor dem kind mechanizmus, tehát nem akartak ezzel terhelni, másfelől viszont nem bírták ezeket a történeteket magukba tartani, tehát hallottam ilyen történeteket, én ezekkel nőttem fel, a nagyanyám, aki bujkált, elkapták, felvitték a svábhegyi a Gestapo központjába, onnan megszökött. De hogy tulajdonképpen miért vitték el, és miért szökött meg, és mi történt, hogy általában ez a kép, ez jóval később állt össze. Hallottam ilyen történeteket, amiket nem tudtak magukban tartani, ugyanakkor mégis görcsösen törekedtek arra, hogy megkíméljenek ezektől a rémségektől, és nem mondták el, hogy ami történt, az miért történt. Tehát az én holokauszttal kapcsolatos, hogy úgy mondjam, szocializációm az így zajlott, hogy sok részletet tudtam, amit önmagában nem is értettem. És ez jóval később derült ki, és hát ez az én egész nemzedékemre jellemző volt. Később született is egy riport kötet, aminek az volt a címe, hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok, mert a mi nemzedékünk elől a jó szándékos szülők ezt el akarták titkolni, meg akartak bennünket kímélni, de hát nem lehetett.
Tehát akkor ezt úgy értem, hogy évtizedekkel később dolgoztat föl ezt magadban?
Ez folyamatosan zajlik, ezt mindenki, azt hiszem, élete végéig folyamatosan dolgozott.
De akkor már te is tinédzser lehettél, vagy?
Újraépíti magában. Hát én 10 éves koromban már hallottam ezeket a történeteket, de hogy mi volt ezeknek a lényege, és mindezt miért csinálták, az csak erősen kamaszkoromban derült ki, és az nemzedékemre is ez volt a jellemző.
Igen. Én egyetértek ebben, mert például ugye abban a 40 évben, amikor itt a szovjet befolyás alatt voltak a kelet-európai országok, a történelem oktatásban is, ez egy rettenetesen visszafogott és eltitkolt téma volt. Ugye én történelem szakos voltam, de csak olyanokat lehetett olvasni a történelem könyvünkben akkor, hogy a mártírok, az elhurcoltak, a szenvedők, és hogy kik voltak azok pontosan, az ott nem volt megjelölve. Tehát egy egész nemzedék azért itt 40 éven keresztül így nőtt föl. És most tessék, itt van ennek az eredménye. És én mind azon vagyok, és azt szeretném, hogyha legalább az unokáink, unokái egy kicsit máshogy ismernék, megismernék.
Pedig az igaz történetet. Ez, ahogy halad az idő,
nem szabad
egyre
hagyni,
kevesebben
hogy így
tudunk.
Legyen. Nem szabad hagyni, hogy
Péter?
Legyen.
Hadd csatlakozzam a Ráfel szavai, az unoka a kárpótlás témája. Nem az, amire most majdnem mindenki gondol, hanem egy nagypapát, hogy lehet kárpótolni a megölt édesapáját. Én részemről tavaly találtam ezt meg, amikor az unokámat, Esztert, a jeruzsálemi siratófalnál bat micvává avathattam. Ez nem minden rabinak adatik meg, ehhez el kell érni egy kort, és amikor őt ott megáldottam, vagy Isten áldását kértem reá, úgy éreztem, és ma is úgy érzem, apámért kaptam meg a kárpótlást. Ez felülír mindenféle Claims Conference, meg nem tudom, Joint segélyt. Ezt nem lehet pótolni senkivel, és azt hiszem, akinek egy ilyen részévű jut, az mindenki annak tekintheti ezt, kárpótlásnak a holokausztért.
És aztán itt az a pillanat, amikor a világ igazairól is beszélnünk erről.
Mindenképpen a mentőkről is meg kell emlékezni, tehát azért ez, ha már úgy vesszük, ez a magyar népnek azért egy büszkesége kell, hogy legyen.
Ugye 53-ban született meg az, az a határozat, amikor ugye a legnagyobb izraeli állami kitüntetést nem zsidóknak ítélik oda.
A világ igaza.
Igen, a világ igaza.
Tehát Izrael ez, erre nagyon-nagyon komoly, nagyon nagy hangsúlyt fektet. És Izraelben a mentőknek a kiemelése, a mentőknek a köszönet nyilvánítás.
Hát körülbelül ennek 30 ezeren
hagyománya,
vannak, ugye?
Körülbelül 30 ezeren, és ezek közül már megközelítően 1000
magyar
tudunk. De pontosan ezért az eltitkolásért, ami volt, és hogy mindegy, hogy mi volt, én most nem fogok itt előjönni és azt mondani, hogy én is, és kinek menjek, kinek mondjam el, azért vannak még olyanok biztosan Magyarországon is, akik mentők közé sorolhatók. De azok a mentők, akiknek legalább már megvan örökítve a nevük, ők is, róluk is meg kell, hogy emlékezzünk.
Látom, készültél.
Készültem. Hát én magam sem tudtam, hogy 18 azoknak a diplomatáknak, a külföldi diplomatáknak a száma, akik itt Magyarországon, Budapesten mentettek. A Per Anger, a Lars Berg, a Franz Bischoff, a Friedrich Born, a Carlos de Lis, Teixeira Branquijo, lehet, hogy nem mondtam jól a nevét, Angel Sanz Britz, Kár Iván Danielson, dr. Herald Feller, Maximilian Jäger, dr. Waldmar Langet, Karl Lutz, akiről sokat
az
hallottunk,
üvegház.
Igen, George Mandel Mantello, és itt fog következni a híres Perlaska, Giorgio Perlaska, Angelo Rotta, Carlos Ameiria, Afonseca di Sampio Carrido, Carrido a családneve, Henrik Slavik, Gennaro Verolino és Péter Zücher. És akkor még nem beszéltünk a Wallenbergről.
Hát akkor ez igazi emlékműsor most aki, a részünkről
igen,
is. Köszönjük aki, neked.
Aki a Wallenbergről nem beszéltünk, aki ugye hát nem csak, hogy kiadta ezeket a schutzpasszokat, vagyis a védleveleket, és ezáltal nagy, ugyanúgy, ahogy Perlaska ezt megtette, ugyanúgy ezt Lutz megtette, Born megtette, és az összes többi diplomata, ugye, akikről én is most hallok itt először. Uh-huh. Hanem én olvastam olyan kutatást, történetkutatást, hogy talán a gettónak a felrobbantását is a Wallenberg lehetett az, aki megakadályozta. Nem tudom, hogy erről mit
hát
tudnak
igen,
a
ugye
kollégák.
Ez egy azóta is izgalmas kérdés, mert akár nézzük, ugye a Gerhard Schmidt-Hübernek a neve is minduntalan felvetődik, ugye igen. A Szalai Pállal együtt. Ezt kérdezném is, hogy ki,
mit tehát gondol? Ezeket a történeteket,
ha már mentőkről van szó.
Mentők történetét, magyar mentők történetét, nagyon szépen föl lehetne dolgozni az ifjúságnak.
Igen, de ugye ezt mondják, hogy nagyon kevés információ van. Például most ugye folyamatos vissza, ha jól tudom, az Ungvári Krisztiánnak már rendezés alatt van a könyve, a Schmidhubernek az itteni tevékenységéről. És ugye ez állandó vitakérdés, ugye, és idézőjelben ezt leginkább úgy sarkítják, hogy emléktáblát avassunk-e a nem német páncélos hadosztály parancsnokának. Nem lehet-e emléktáblát avatni egy német katonának? Ki mit gondol erről? Péter Kardos?
Én elfogult vagyok, úgyhogy hadd ne válaszoljak erre, de ellen tételként, hadd mondjam, hogy ez egy 8 éves gyerek, meg a velem egykorak hogyan látták ezt az egészet, meg kell mondjam, a világ legtermészetesebb dolognál tartottuk, amit láttunk, ami velünk történt. Mivel nem volt másik gyerekkorunk, nem tudtuk, hogy ez nekünk ez ezzel jár itt a gyerekkor, ez bele tartozik. Alig vártuk az estét, amikor a pincéből feljöttünk, bombát, hogy már építőkockákból házakat építhessünk, és ilyen ing tartóval, az volt a repülők, rárajzolva a vörös csillag, lebombáztuk azokat a házakat. Ez volt a gyerekjáték. Ez olyan természetes volt, amit a nyilasok csináltak, korbáccsal kísértek le a Dunapartra. Igen, ez hozzátartozott a korhoz. Tehát a felnőttek meg voltak rémülve állandóan. Nem értettük.
Volt egy olyan nagyon fontos köztudatban forgó gondolat, hogy ő a magyar zsidóságot talán nem fogja elérni. Ő a nácizmus. Talán nem fog idáig eljönni a háború.
Ugye a zsidó tanácsnak is aztán ez volt, ugye nem volt, a feltételezése.
A magyar zsidóság nem volt véleményem szerint felkészül.
Muszáj vitába szállnom a Ráhellel. Nagyon fel voltunk készülve, már nem gyerekek. Tudnélik, a gettó nem úgy jött csak magától, akkor már évek óta a rádióba, újságba paraziták, élősködők vagyunk, istengyilkosok, idegen szívűek.
Tehát a zsidót
éjjel-nappal ezt hallgattuk, a zsidót. Most ha azt mondom, hogy végén elhittük többségében, azt nem tudom, de már kicsit eltúlozva, akkor gettóba helyünk. Ha mi ilyenek vagyunk, nem lehet az ember ezt hallja évekig éjjel-nappal teljesen függetleníteni magát ettől.
Tehát ezzel magyarázható, hogy ilyen fegyelmezetten végül is teljesített?
Ezért felkelésről szó sem lehetett. Hát ennek voltak objektív okai, ugye a férfiak munkaszolgálatban voltak, tehát ez nem a varsói gettó volt.
Tehát a gyengék maradtak otthon.
Gyengék maradtak ott, de akkor is.
Gyerekek
kiszolgáltatottak. Apám mielőtt elhurcolták, már a híreket hallottunk, akkor ugye a Váldzé levelekről, ugye Auschwitz fedőneve volt, jöttek, hogy jól vagyunk, köszönjük egyforma szövegekkel Auschwitzból. Apám azt mondta, magyar a magyarral nem tehet ilyet. És így ment el munkaszolgálatba.
Igen. János?
Hát én azon gondolkozom, hogy azok a nevek, amiket Ráhel felolvasott, ezek az embermentő diplomaták mind Budapesten tevékenykedtek, amikor,
igen, őket olvastam,
amikor a vidéki zsidóságot már deportálták. A vidéki zsidóság esetében gyakorlatilag nem volt szó embermentésről, az tökéletesen, simán, olajozottan, mondjam, technikai értelemben a magyar államapparátusnak valamiféle csúcs teljesítménye volt, hogy ilyen rövid idő alatt ezeket az embereket megfosztották minden tulajdonuktól, elkülönítették, gettóba vitték, kikísérték a pályaudvarra, berakták a vonatokba, utána a vagyonukat, a házaikat, minden ingóságukat nagyon olajozottan szétosztották, kisebb részben kifosztották, nagyon részben szétosztották, tehát ez vidéken tökéletesen simán ment végbe. Az embermentés és mindaz, ami ezzel jár, gyakorlatilag Budapesten történt, amikor a várost már körülvették és ostromolták a szovjet csapatok. Ez történt, és én azt gondolom, hogy itt Magyarországon élnek zsidók, az gyakorlatilag a budapesti zsidóságot jelenti, mert a budapesti zsidók tapasztalatai azok legalábbis vegyesek voltak. Volt esélyük találkozni embermentőkkel, volt esélyük olyanokkal találkozni, akik nem adták fel őket. A vidéki zsidóság, amely ha vissza is tért, túlnyomó részt eljött ezekből a városokból. Én úgy érzem, azért jött el, mert ott az élet lehetetlenné vált, mert ők megtapasztalták, hogy a teljes kiszolgáltatottság és a teljes részvétlenség jut osztályra részül, és az ottani lakosság is érezte, hogy nem tudnak velük együtt élni.
Ráhel, nagyon röviden, mert nagyon kevés az időm.
Igen, ehhez szeretném hozzátenni, azért a számokat említsük meg, hogy a 6 millió második világháborúban elpusztított európai zsidó közül a tized rész 600 ezer magyar zsidó volt. És ne felejtsük el azt sem, hogy ez egy felfoghatatlan és megdöbbentő, mai napig is hát az ember számára érthetetlen, és hogy 2,5 hónap alatt 437 ezer vidéki zsidót gyűjtöttek össze, deportáltak és küldtek Auschwitzba, ahol biztos halál várt rájuk, és ezért mondjuk azt, hogy a magyar zsidóság legnagyobb temetője Auschwitz. Azon kívül ezt vissza kell mindannyiszor utasítani, amikor sok olyan hangot lehet hallani, hogy de a németek, a német megszállás, és nem mi tettük. Ezt igenis a magyar nép tette, a csendőrség, akiről olyan tévéműsorok is megjelenhettek, még a 2000-es évek elején, például a Duna televízióban, hogy büszkén és dalolva és kakastollal, ezeket a dolgokat nem lehet meg. Akkora volt Izraelben az izraeli túlélő, holokauszt túlélő zsidó közösség között a felháborodás, aminek kis szele ide eljutott. De akkor ne csodálkozzon senki azon, hogy Izraelben, az Izraelbe vándorolt Magyarországra visszatérni nem akaró magyar zsidóság nem tanította meg a gyerekeit a magyar nyelvre.
Utolsó kérdésem. Amit beszűrhetünk ugye a világi emlékezésekből és a világi értelmezésekből a gettó kapcsán is, hogy megszabadulás vagy felszabadulás. Ugye ez a két kifejezés. István, ugye itt a szovjetek mentés, vagy a szovjetek felszabadításáról.
Ez egy ilyen... Ez egy általánosabb kérdés, ugye ez nem csak a
gettóval kapcsolatban. Hát igen, nem csak a gettóra vonatkozik, de tudom, fel. Hogy ez tegnap is vita volt több fórumon.
Igen, hát ez nézőpont kérdés.
Mai világi.
Én azt gondolom, hogy amikor egy háború van, és egy hadsereg elfoglalja az ellenség országát, az önmagában nem érték. Amikor az ellenség egy náci Németország, és az alól felszabadítjátlanak egy országot, az érték. Hogy a felszabadító tulajdonképpen nem jobb diktátor, mint az, aki megszállta az országot. Ugye az abban a pillanatban, amikor ez történik, abban a pillanatban ez nem látszott, mert ugye akkor a szovjet csapatok sok minden csúnya dolgot csináltak, de ugye azt nem, amit a nácik. Igen. Azt gondolom, hogy azt rávetíteni erre a történelmi pillanatra, ami azután történt, az hiba. Igen. Általában az emberek elkövetik azt a hibát, vagy elkövetjük azt a hibát, hogy a történelmi eseményeket mai szemmel és mai értékrend szerint ítéljük meg. Ugye rengeteg ilyen vita van a világban, a történelemben és a nemzetközi politikában. Ez is az egyik ezek közül. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Nyilvánvaló, ugye azok, akiknek akkor közvetlen tapasztalataik voltak, azok másképp látják ezt. Ugye nekem édesanyám egy koncentrációs táborba szabadult föl, és hát a felszabadító szovjet csapatok hát nem bántak, ez egy női tábor volt, különösebben kesztyűs kézzel az ott felszabadított nőkkel. Édesanyámnak ez mégis felszabadulás volt.
Ráhel nagyon röviden lezárta, igen, értem?
Igen, egyértelmű felszabadulás volt a mi családunknak is, a férjem családjának is. És ez igen. Abban a pillanatban, abban a történelmi pillanatban, igenis egy megszabadulás is, de sokkal fontosabb szó felszabadulás volt.
Kardos Péter?
Egy részemről ezt záró mondatnak szeretném felmondani. Egyértelműen nekünk felszabadulás volt. Na most, amikor azt olvassuk, hogy elhozták nekünk a szabadságot, elhozták az életet, akkor ilyenkor mindig Winston Churchillt idézem, a szabadságot nem hozhatták el, mert az nekik sem volt. Ennyi.
János, hát, bár ez végszónak nagyon
Az én szüleim is mindenki arról beszélt, hogy felszabadulás volt. A halála fenyegetett zsidóknak, igen, persze, mi más lett volna, mint felszabadulás. Nyilván ez arról volt szó, hogy ha jönnek az oroszok, akkor életben maradnak, ha nem jönnek, akkor meghalnak.
Igen.
Mi sem természetesen.
Gyakorlatilag ez egy provokatív kérdés volt, de, hozzátettem, hogy világi kérdés. Megközelítésben, ami beszűrődik, ezt
a magyar zsidók közösség nevében is beszélhetünk. És azok nevében, akik egészen Európáig ugye felszabadultak. Világos.
Nagyon köszönöm a jelenléteteket és a véleményeteket arról, hogy szerintem most 73 évvel a történtek után megint nagyon sok új információt kaptunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!